Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció podcast. Ezúttal nem csak hárman ülünk a stúdióban, vendégünk is van Weiler Péter személyében, akit innen is meg onnan is be tudnék mutatni, de mind a kettőt megpróbálom. Egyrészt képzőművész vagy, mégpedig hát eléggé híres, mert egy olyan fajta képzőművész vagy, aki képes a saját imidzsét is építeni.
Hát, magas labda így egyből rögtön,
igen, igen,
9 éreztem, óra van reggel, de igen. Hát igen, nehéz a képzőművészetben egyébként híresnek lenni, mert azért ez nem az a műfaj, ami mondjuk így a szórakoztatóiparnak különböző ágában jobban működnek az előadó művészek híresség szempontjából, de hát igyekszem megtalálni a közönséggel a hangot, és talán ez a titka annak, hogy így rezonálnak a képek oda-vissza.
De meg azért sokszor vannak olyan akcióid, meg olyan performanceid, amik egyébként mondjuk sajtó nyilvánosságot is kapnak, vagy érdemelnek, vagy érdekli az embereket ez a része is a történetnek?
Hát vannak olyan közéleti megmozdulásaim, hívjuk így, ami bizonyos témától függően rezonálnak a közönségben, és hát voltak olyanok, amik tényleg nagyon sikeresek mondhatóak, de érdekes ugye, hogy ezek, ha már van benne egy ilyen közéleti aspektus, hogy akkor ha az sikeres, az azért sikeres, mert hogy annyira bántja az embereket, amiről szól, és maga a téma fontos, vagy pedig én nyújtom hozzá, vagy jól, azt nehéz leválasztani, de nagyon szépen köszönöm így korán reggel, hogy így ilyen kedves szavakkal
lepopuláris asztalak.
Munkásságomat így össze tudod foglalni, azt nagyon köszönöm tényleg.
Jó, hát ezt majd még egy kicsit bontogatjuk, de emellett viszont cégvezetőnek mondhatunk téged leginkább, és hát olyan híres dolgok kapcsolódnak a nevedhez, mint a habostorta.hu, a randivonal.hu.
Hát igen, ez egyébként nagyon összefügg az én fejemben, bár ez így kimondva nagyon furcsa, hogy valaki egyszerre vállalkozó és egyszerre képzőművész. Nekem a grafikából jött minden, hogy elkezdtem csinálni képeket, aztán elkezdtem csinálni, ahogy bejött az internet, elkezdtem online grafikával, vagy hát a webre készülő grafikákkal foglalkozni, és akkor onnan, mert nem volt olyan messze az, hogy weboldalakat is csináljak. Aztán a weboldalakhoz céget is, de azért ez így néha fura, és néha magyaráznom kell, hogy hát igen, én attól még jó művész vagyok, hogy vállalkozó is, meg szerintem nem vagyok rossz vállalkozó, attól még, hogy művész vagyok, sőt, talán a kettő együtt van, hogy ad valami pluszt, de hát azért küzdök vele néha.
Azt most tudtam meg egyébként, hogy ugye a Habostorta cégcsoportot megvásárolta egy külföldi befektető, vagy legalábbis a többségi tulajdonát, ugye? És akkor ezzel igen. Egyébként lett például nektek olyan is, hogy svéd randi oldal.
Igen, igen, hát...
Ez külön kiemeled, vagy felkeltett az érdeklődésed?
Igen, a svédekről mindenki a manöken válogatottra gondol, szerintem a svéd manöken válogatott, magas szőke.
Én másra, a 70-es évek emlékeim alapján, svéd randi.
Igen, tehát nagyon egzotikus országokban vagyunk jelen egyébként, itt Norvégiában, meg Svédországban társkeresőkkel, és ezek ott a nagy hagyományos társkeresők, olyan, mint itt Magyarországon a randi vonal. Egyébként ezt már mi vettük meg, tehát hogy van egy befektető társam, aki egy osztrák cég, és akkor ugye együtt döntöttük el, hogy ezt a két rendkívül érdekes és egzotikus piacot megpróbáljuk meghódítani, és hát egyelőre lekopogom, nem tudom, jó, hogy fában van az asztal, mert azért nem egy egyszerű dolog egyébként Magyarországról, Svédországban céget vezetni, meg svéd kollégákat meggyőzni arra, főleg amilyen hangulatban most ugye két ország van, tehát, hogy így nincs előnyemre, azt hiszem, ez a NATO csatlakozás itt, de jobban örültem volna, hogy ezt már megszavazza a magyar parlament.
Igen.
De nagyon kultúrált társaság, el tudják választani azért azt, hogy vagy magyar vagyok, és a magyar politikát nem keverik össze az én személyemmel. Minden esetre nagyon érdekes, hogy mi működik Svédországban, és mi működik Magyarországon, és hogy hogyan keresnek az emberek társat itt és ott. De ne csigázzuk tovább a hallgatókat, mert nem tudom, ha érdekel, akkor meséljek vele többet szívesen csak.
A kétfarkú kutyapárt szerint a svédek mindent megtesznek, szórják nekünk a Nobel-díjakat.
Igen, tényleg a harmadikat nem kaptuk meg, ha a második után nem szavaztuk meg, akkor mondták, na jó, akkor a harmadikat már nem kapjuk meg, de akkor...
Amúgy a svéd Nobel-díj bizottság, azt én úgy Ugye jól gondolom, azt hogy hiszem, ez nem svédekből áll.
Igen, és nem azon a héten dől el, azt hiszem, hogy egy
hát azért vannak benne svédek.
De vannak benne svédek.
Tehát azért ott van egy svéd lobby.
Például. A békedély az, amit a norvégok.
A norvég.
Na jó, de nem is azért gyűltünk itt ma össze, hogy a norvégok és a svédek randizási szokásairól beszélgessünk, hanem Péter sokszor szokott elódni konferenciákon is, és ott gyakran megtalálják őt azzal, hogy a művészet és a technológia kapcsolatával foglalkozzon. Mindezt úgy egyébként, hogy alapvetően a festményeid, azok, ha jól gondolom, semmilyen értelemben nem kapcsolódnak semmilyen technológiához. Azokat te kézzel fested a csöppel, nem?
Hát pontosan.
Ez így nem igaz?
Így nem igaz, és két párhuzamos vonalat viszek, vannak klasszikus olajképek, amik tényleg a leghagyományosabb technikával készülnek, de én azért, mivel az online grafika az nekem nagyon már a 90-es évek végén nagyon fontos volt, és a JPG, mint olyan, az úgy nagyon megtetszett már az legelején. Ezért én elkezdtem foglalkozni a számítógépes grafikával is. Igazán a másik, és talán a legismertebb képeim azok számítógéppel készülnek. De nagyon, abból is egyébként viszonylag klasszikusan, mert hogy nem használtam eddig soha semmilyen AI, vagy valami olyan turbo filtert, hanem így fogom és megrajzolom a képeket egy ilyen táblán, egy sima grafikus szoftverrel. Adott ez egy érdekes stílus, ami viszonylag jellemző arra, amit csinálok. Nagy dilemma egyébként, hogy amikor az ember fest, akkor mondjuk olyat fessek-e, mint amit számítógéppel is csinálok, vagy ha már vegyset van a kezembe, akkor tök mást kell csinálni. Tudok-e olyat csinálni, mint amit számítógépen meg tud csinálni, és hát nem egyszerű, és nem is tudok, és nem is biztos, hogy akarok olyat csinálni, ha már festek, akkor tök jó, hogy folyik a esték, és nem annyira precíz, és nem annyira ilyen. De nem vagyok egy precíz srác, szóval igazán rá kell terelni, hogy nem pont a festészet kapcsán, hogy én azért azt, amikor az a pepecselős, ilyen hiperrealista, az inkább a szorgalmas és nagyon akkurátus embereknek a sajátja, akik tényleg eltöntenek egy négyzetcentivel akár mondjuk két napot. Hát ez nem én vagyok, szóval én ilyen kitalálom, szeretném látni egyből, milyen lesz, csinálom, kíváncsi vagyok. A kíváncsiság visz tovább, és ott nem bírnék én ott heteket, hogy még mindig csak a kép negyede van kész, szóval.
Csak hogy a hallgatók el tudják képzelni a képeidet. Most nem egy olyan művész hívtunk, hogy egy üres vásznon két pötty, ilyen abszolút absztrakt festő, ezek ilyen tök emészthető, ilyen kádárkorbeli feelinget, legalábbis a képeidre, amiket én ismerek. Tehát emberek vannak rajta, trabantok, buszok, tehát kocsi, hogy úgy be tudjuk helyezni, úgy a hallgatók is, hogy milyen képekre gondoljanak.
Nézd, mi ez a podcast, ugye egy ilyen képzőművészet, de tényleg, hogyha így összefoglaltam azt, hogy vizuálisan hogy néznek ki ezek a képek, nagyon sokat táplálkozok az én gyerekkoromból, sőt, 16 évem az a szocializmus égisze alatt zajlott, és hát olyan mély nyomokat hagyott, amik részben jók, részben rosszak, és hát ennek a formavilága azok az autók, amiket ugye már nem látunk az utakon, de meg azok a buszok, amiket nem látunk az utakon, ez nekem nagyon sokat jelent, és nagyon sok emléket hoz, és az én generációmnak ez él, és működik, és ezért is van egy ilyen elég szoros kapcsolat a közönséggel, hogy hú, hát akkor mikor nekem is volt ilyen függöny a nyaralóban, meg hú, hát emlékszem arra a hamutartóra, és akkor így összeáll egy ilyen díszletszerű világ, amiben így a figurák, a főszereplők azok azért valamilyen ironikus helyzetben valamit mondanak azért arról a korról, vagy éppen a jelenről, és hát ezek a legizgalmasabb részek. Kicsit tényleg, mint egy ilyen babaház, amit én berendezek a megrajzolt figurákkal, és hát sokszor a menet közben alakul a történet, én sem tudom, hogy mi lesz a vége, és egy nagyon izgalmas ilyen játék, és amikor megvan az ötlet, hogy fú, az van, hogy hangrobbanás, és a lány nézem fel az égre. A hangrobbanás, mint olyan, azt szerintem egy csomó embernek mond valamit, az én generációmnak igen, hogy ugye amikor a szuperszónikus vadászgépek átlépték a hangsebességet, az egy olyan dörrenés volt, ami ma már nincs, ugye nem hajlunk soha. Tehát a Gripenek nem mennek el a fejünk fölött, és nem dörrennek, nem, lehet, hogy a hallgatók meg tudják mondani, miért nem, vagy miért nem dörrennek, de akkor a szocialista migek azok adtak ki ilyen hangot, és akkor ez a gyerekkorunknak a része volt, hogy talán persze egy hangrobbanás. Tehát hogy lehet megidézni egy ilyen dolgot, ami láthatatlan, és akkor ilyenekkel foglalkozom.
Azt hiszem függ attól, hogy ezt milyen magasan csinálják meg, hogy hogy
igen,
meg.
Igen, pontosan. Egyrészt másrészt meg...
Gyuri fizikus.
Ez egy tudományos csapat, itt az összeadó.
Feri meg a hobbi, mi vagy te ilyen...
Hobbi vadászpilóta.
Katonai repülő szakértő.
Igen. Én meg a Gyula.
Jó helyre jöttél.
Azt a témát hoztam, amit így utána néztem, hogy kit lesznek itt. Ebből is látszik.
Na de már, hogyha az olajjal festett babaházat említed, vagy szóval ezek a kifejezések elhangzottak, én nem régen jártam egy olyan művetben, ami viszont szintén egyfajta babaházszerűség volt, de ott lett falak között egy valódi szobába kellett bemenni, és azon a lett falakon jelentek meg.
Igen, hát az az első NFT kiállítás volt, nem tudom, az NFT, hát nektek biztos mond valami, talán a hallgatóknak is egy nagyon érdekes időszak volt, hogy a hype nagyon hirtelen dobta föl.
Ezt nyugodtan elmondhatod, hogy mi ez az NFT.
Jó, jó, ez a non-fungible token.
Ráadásul úgy tudom, hogy ez most megint úgy leszálló ágba van.
Igen, nagyon érdekes, egyébként most kezd igazán izgi lenni. Hát ez a Covid után vagyunk, a kriptó az elképesztően pörög, még ki kell valamit találni, ami a kriptót még tovább pörgeti, és akkor jött egy olyan megoldás, hogy mi lenne, ha képekből lehetne kriptót csinálni. Képeket, digitális képeket, állományokat gyakorlatilag NFT formában, vagy NFT-vel védve piacra lehet tenni. És a technológia egyébként mai napig is él és működik, és nagyon alkalmas arra, hogy mondjuk egy videóművész, aki eddig nem tudom, egy DVD-n vagy egy fájlban osztotta meg a mondjuk a galériával a munkáját, az ugye nehezen volt gyűjthető, megveszi valaki a videóművész munkáját, ami most nagyon absztraktnak tűnik, de egyébként ez azért a képzőművészetben egy napi ügy, hogy mondjuk van a videóművész, és ez nem tudja eladni a munkáját, mert vagy nagyon nehezen, vagy nem gyűjthető, meg hát kinek van még meg ugyanaz a kópia, hány példányos, már a pendrive-on is háromszor van rajta ugyanaz a fájt, tehát szórakozzál velem. És hát akkor itt jött el egy megoldás, hogy, hogy az NFT az gyakorlatilag a kriptó előnyeit kihasználva egyedivé tudja tenni azt a bizonyos fájt, és akkor az forgalomképes. És hát egyébként nem olyan régen a nyár közepén volt egy nagy szenzáció, pont magyar vonatkozású, hogy Vera Molnár kibocsátott egy NFT kollekciót, egy 99 éves magyar származású művész, Párizsban él, és az NFT kollekció 1,2 millió dollárért kelt el így a Sotheby's-nél. Nagyon érdekes, az NFT-nél mindig mondunk árat, ezt nem szoktuk mondani ugye a hagyományos képeknél, hogy festettem egy képet, 9 millió, nem? Tehát itt az NFT-nél viszont mindig be kell dobni, 1,2 millió dollárért kelt el a Sotheby's, és akkor mindenki most, aki autóba hallgatja, az vagy a gázt nyomja, vagy a kuplungot, de hogy így van reagál rá, hogy 1,2 millió dollár, de jó. Tehát valahogy azért a pénzről szólt az NFT első pillanattól kezdve, és erre a hype-ra az összes ilyen day trader kriptósrác rárepült, és reggel vették a Vera Molnár testem, eladták, pont nem a Vera Molnár, de hogy ez ment, és hát ahogy a kriptó kidurrant, ha lehet ezt a szót használni, vagy hát lejjebb hagyott a lelkesedés, azt hiszem lehet. Az NFT az ugyan, hogy alá temette az NFT-t is, és most szerintem értelmesebben lehet a technológiához nyúlni, mert nem a technológia, olyan, mintha videóművészetről úgy beszélgetnénk, hogy jaj, de jó a VR-s technológia.
De csak hogy el tudjam képzelni, én akarok venni egy Weller Péter képet, akkor NFT-vel megveszem, akkor mit kapok? Tehát a képet nem tudom kirakni.
Én azt csináltam egyébként, hogy mindig volt hozzá fizikai kép. Nekem ez fontos volt, hogy, hogy én is lássam, hogy milyen az fizikailag, meg foglaljon egy teret abban a lakásban, aki megveszi, és akkor az meg ott ugye a háttérben a fejébe bennem, hogy ez egy NFT, és egyébként van egy digitális lábnyoma, vagy van egy digitális rekord, ami hordozza.
Hát egy tulajdonviszonyt jelképező,
igen.
Sok nem tudom, jogi helyzet.
És mivel én digitálisan csinálom a képeknek a jó részét, ezért nagyon adekvát, hogy a digitális állomány az így le van védve NFT-vel, és akkor ezt úgy adom át. Igazán volt egy olyan időszak, amikor én is feltöltöttem nagy nemzetközi oldalakra a dolgaimat, és emlékszem, este feltöltöttem, és reggelre valaki fizetett érte direkt sok pénzt, és azt gondolta, úristen, hát ez most itt a Kánoán, tehát mindent elengedni, mindent eldobni, csak ezt kell csinálni. Nyilván ez többet nem fordult elő, de ez nagyon sok emberrel egyébként az első élmény előfordult, mert nem tudták, hogy a vevők sem most itt mit kell csinálni, állítok vásárolni, és mindenkiből hirtelen NFT gyártó lett, tehát összekerebélyezett fotókból, mindenből NFT-t csináltak, és akkor rájöntötték a netre. És egyébként amiben most vagyunk, hogy ez a mesterség és intelligencia által generált képek, az egy nagyon összefügg szerintem ezzel a hype-al, amiből az NFT-ből jöttünk ki. Tehát, hogy...
Ha már szóba került ez az egész mesterséges intelligencia, majd úgyis erről fogunk beszélni. Én kitaláltam egy átvezető kérdést, amit körülbelül egész életemben érdekelt. Ez jó kérdés. Egyetlen egyszer kaptam erre részben választ, azt hiszem az 51-es Vágóhíd Kurt Vonnegut-tól, két festő is van benne, az egyik mindent meg tudott festeni, de nem volt nagy művész, a másik nem bírt ügyesen festeni, csak feldobta a festékeket a falra, és ő volt a nagy művész. Hogy mi dönti el, hogy valaki nagy művész lesz, tehát elismert a top felsőpolcos nagy festő, és mindenki úgy hivatkozik rá, hogy ő a nagy név, mint egy Picasso, egy Rubens, stb. Mert az egyszerű halandó számára Mondok egy személyes élményt. Elmentem a Rijksmuseumba, Németalföldi képzőművészet, minden, aki számít. Ott volt körülbelül a 90-szerek olyan festőtől, aki nem is hallottam. Uh-huh. Na most nekem az ő festményei legalább annyira tetszettek, mint a nagy németalföldi festők. Tehát én egyszerű halandó abszolút nem tudok különbséget tenni, de egyszer csak megkapjuk idézőjelbe a listát, hogy ezek a nagy művész. Tehát hogy dől ezzel?
Hát figyelj, mennyi időnk van, imádom ezt a kérdést, szerintem ez akár lehet innentől kezdve egy másik podcast.
Ez csak azért, mert az IA-ja kapcsolatban
igen, ez igen, fontos. Igen, de megpróbálok logikusan és gyorsan válaszolni. Van egy könyv, vagy egy cikk pontosabban, ami a könyv is egy több fejezet, amit Barabási Albert László írt arról, hogy hogyan lesz, hogyan, milyen network hatás kell az, ahhoz, hogy valakiből nagy művész legyen. És ez biztos igaz a színészekre is, mert most...
Ez a képlet.
Ez a képlet, igen, igen. És hát sok igazság van benne, hogy nagyon nem mindegy, hogy az első kiállításod hol van, nagyon nem mindegy, hogy ki a menedzsered, ki a kurátorok, akivel dolgozol. Tehát ez tényleg nagyon sokszor szerencse, sokszor personális network, ami ezt formálja, meg nagyon rá kell érezni, hogy éppen miben van a világ. Van, akinek a szerencséje van, és ő pont azt csinálja, amiben éppen a világ van, és ez segíti őt, de egyébként, hogyha körbenézzünk a múzeumokban, meg a galériákban, nagyon jó galériákban, azért nem találsz olyat, akire azt mondanád, hogy fú, ez mekkora egy szar, és hogy ez hogy került ide. Tehát azért valahogy mindig kiválasztódik azért, és főleg az idő aztán végképp eldönti, mondjuk egy Rijksmuseumban, hogy akit látsz, azért az már jó, az a kvalitás. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon nagy csoda. Tehát a végén azért csak az van, hogy amit csinál, az mond valamit, az tud valamit. Az emberek általában a technikával azonosítják, és itt egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a mesterséges intelligencia, ugye, de majd erről beszélünk, hogy ez mit tud technikában, hogy akkor érzi valaki úgy, hogy na, ez egy igazi jó képzőművész, hogyha az tényleg mondjuk hiperrealista módon szinte megtévesztő, és nem fotó, úristen, ez festve van, hát, na, ez aztán tényleg művészet, akkor a gyerekednek is megfogod a kezét, na, látod, ilyet kell csinálni, hogyha művész leszel, és hát ettől azért, hál' Istennek pont egyébként a fotó érkezésével így elkanyarodott a képzőművészet, tehát a fotó előtt ugye a művészeknek a vállát nyomta az a feladat, hogy meg kell örökíteni a világot, tehát az arcokat, a házakat, az időjárást, a várost, és ahogy bejött a fotó, ez így felszabadult, és nem erről szól már a képzőművészet, hogy így a valóságot leírjuk, de hát szólhat erről is, tehát sokkal nagyobb a szabadság, mint korábban volt. És igazán azt tartjuk szerintem izgalmasnak, ami ilyen nagyon belülről fakadó, új, akár stílusban új, akár mondani valóban érdekes. Szerintem egy fantasztikusan érdekes, és nagyon bizonytalan és ingományos világ a képzőművészet. Én azért szeretem, mert ellenben mondjuk a sporttal, ahol ugye pontosan tudod, hogy ki a legjobb vívó, ki a leggyorsabb úszó, leggyorsabb futó, itt soha semmit nem tudsz, hogy ki a legjobb művész, és kiből lesz a jó művész. Egészen elképesztő. És egyébként ebből aztán nagyon sok pszichés problémája van a képzőművészeknek, ugye, hogy állandó bizonytalanságban vannak, hogy az, amit ők csinálnak, az jó vagy nem jó. Amit tegnap csinál, lehet, hogy a programozóknál is, de a programod lefut, akkor azért olyan nagyon nem.
Igen, amilyenk az objektívebb szerintem.
Az objektívebb.
Tehát nem fut le, ilyen mondod magadról, hogy rohadt jó vagy, nem fut le.
Igen, nem fut le, akkor nem fut le. Szóval itt is van egyébként, hogy nem fut le, tehát megcsinálsz egy képet is, nem értik, nem működik, de aztán lehet, hogy két év múlva meg lefut, szóval és lehet, hogy két év múlva az lesz a legfontosabb képed. Uh-huh. Én ezt nagyjából egyébként, amikor megcsinálom, akkor nagyon fura, de hogy valahogy érzem, hogy ez most egy tényleg kurva jó kép, és ezt tudom, és ezt vállalom, ezt szerintem egy kurva jó, amit csináltam, és nem azért jó, mert hogy olyanak a színei, meg olyan a technika, hanem nem tudom, hogy valami olyan mondandót fogtam meg, ami nekem nagyon fontos, és szerintem az embereknek is, és akkor tudom, hogy ez egy nagyon jó kép, és van, amikor egy kicsit ilyen poposabb, nem tudom, ilyen tudod, a lemez B oldalán is kellenek számok, tehát, hogy előfordul az is, amikor, mert ugye most éppen ez jött ki, szerintem nem rossz, de hát olyan nem csinálok, hogy mondjuk tudom, ez nagyon gáz, de hát most muszáj gyártani. Uh-huh. Tehát ez a kényszer nincsen rajtam, de szerintem a legtöbb képzőművészet fogja kidobja, vagy átfesti, vagy kiradírozza, tehát, hogy ezért mindenki tartja magát arra egy nívóhoz, és annál nem megyünk be. Uh-huh. De a gondolat, tehát össze kell foglalni, mi az egy szó, amitől valaki jó lesz, az, hogy kurva okosak azért bocsánat, lehet ilyen szavakat használni?
Nyugodtan.
Vagy ez egy podcast, ugye nem megy a frekvenciára. Szóval, hogy azért a nagyon nagy képzőművészek mind elképesztően okosak voltak, műveltek voltak, tudtak mindent a képzőművészetről természetesen, de a történelemről, a filozófiáról, az irodalomról, tehát a képzőművész az alapvetően egy nagyon okos ember, aki... Most nem magamat akarom itt fényezni, uh-huh. meg nem is minden közelítem meg, hanem azt, hogy aki tényleg elérnek, hogy akikből nagy nevek lesznek, és fontos művészek, és kitart ez a dolog Nem mondjuk Szász Endre, aki mondjuk az adott korban nagyon fontos volt, ma nem nagyon beszélünk róla.
Tényleg.
Tehát nem volt időtálló az életműve, de azért azok, akikről beszélni fognak már, még az unokáink is, azok mind nagyon okos emberek voltak.
Igen, a kortársa például Vazarelli, ő meg most pont, hogy mintha reneszánszát élné, és így jönne fel megint, és így elkezdték nézni.
Nekem azért fontos ő, mert mondjuk pécsi, és nekem az első ilyen kiállításményem az Vazarelli volt, hogy anyám elvitt a frissen megnyílt Vazarelli múzeumban, ami az ő lakóháza volt, ott született, és abból azt megvette a város, és ő meghozta a képeket, és akkor azt éreztem, amikor oda bevitt, nagyon tettem 6-7-8 éves max, és hogy olyan tér és a színek így egybe, hogy valami nagyon más millióban vagyok, mint akkor egyébként, ugye a 70-es években nem mehettél bárhova, de ilyet nem láttál, mert az iskolában nem volt fény, a hivatalokban nem volt fény, a mindenhol szürkeség és barnaság, és nem tudom, a busz az koszos, tehát minden, ami egyszer csak egy tiszta, hófehér térbe vagy színes képekkel, és tudtam, hogy ez valami nagyon különleges.
Kezdünk megérkezni egyébként a témánkhoz, amennyiben akkor azt mondjuk, hogy megbeszéltük, hogy mitől lesz valaki nagy művész, vagy elismert művész, de hogy mitől lesz valami művészet, ez az a baj, hogy ezt a definíciós kört nem lehet elkerülni, amikor arról akarunk beszélgetni, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hat a művészetre.
Hogy hogyan lesz valakiből művész?
Nem is azt, hanem, hogy mit nevezünk művészetnek, van-e valami. Nyilván nincs egy egységes definíció, de van valamiféle ilyen tapogatózás a közös megegyezés irányába.
Nagyon sokféle művészeti ág van, és azért szerintem, ami összeköti ezeket, az az, hogy úgy viselkedik a művész, hogy elképesztő letapogató tehetsége van arra, hogy mi történik a világban, hogy milyen rezgések van. Tehát van egy 7. érzéke, 8., 9., 10. érzéke, amivel letapogatja azt, hogy mi van a világban. Ezt átszűri magán a saját gondolataival, muszáj, hogy ezeket nem csak átszűrjön, felturbózza, vagy színesítse, és aztán utána egy olyan dolgot tesz le, akár ez egy színpadi produkció, ami nyilván egy színésznél nem arról, hanem az a művész színész, aki mondjuk jól megtanulta a szöveget, és azt el tudja mondani, hanem az, aki ott van és jelen van, és hat ránk úgy, hogy úgy érzed, hogy valami nagyon különleges dologban van részed. És hát ugyanez az elvárás szerintem a képzőművészekkel szemben is, hogyha bemész egy galériába, egy képet nézel, akkor vagy hat rád úgy, hogy érzed, hogy itt valami több van ott a levegőben, egy kicsit legyen transzcendens, vagy legyen megfoghatatlan, de hogy valami több van, mint az, hogy ott ez egy anyagszerű dolog ott lóg a falon. Hát ezt nehéz előállítani, és ez tényleg nagyon nehéz megfogalmazni is, mert most ez egyfajta definíció. Nekem az nagyon fontos, hogy a hiába ne csináljunk úgy művet, hogy nem akarom mondani semmit a világról. Tehát, hogy csak azért, hogy nyilván elválik a dekorációs design, vagy a dekorációs festészet, ami csak arról szól, hogy éppen öltöztessen egy teret. És teljesen valid és nagyon jó művészek vannak egyébként ebben. Ez sem olyan egyszerű, tehát, hogy azt gondoljuk, hogy hát kifesteni, nem tudom, egy nagy képet úgy, hogy az egyenletesen piros legyen, az nem egyszerű. De ettől még nem lesz feltétlenül az művészet, mert ezt megcsinálták már, mint a 1900-as évek elején. Tehát azon már nem nyerünk, vagy nem, azon már nem mondunk semmit, hogy egy tiszta piros vászon. Ha csak nem valami, mondjuk ebből is lehet olyat csinálni, hogy úgy lesz művészet, hogy nem tudom, a szovjet zászló rostjait idézi meg, vagy annak a színvilágát, és akkor ez valami egy címmel még megvan valahogy úgy. Tehát valahogy hason, vagy legyen értelme. Egyébként tárgyakat gyártani csak azért, hogy foglalják a helyet a világban, annak tényleg semmi értelme.
És az nem is művészet.
Hát nem is művészet, valamikor nehéz eldönteni egyébként, mert ma a művészet és holnap már nem lesz az. Ugye, hogy ha te az időtálló, ezt szerintem az is egy ilyen, még egy dimenzió. Mert vannak a gag művészek, akik egy adott, és egy kicsit visszautalok arra, hogy beszéltél az én performance-aimról, most azért csinálok ezekről sokkal-sokkal kevesebbet, mert nem feltétlenül voltak időtállóak. Valami igen, mert hogy tudjuk, hogy nem tudom, Soros, azért az még mindig egy ilyen levegőbe levő téma, de hogy mondjuk, amikor találtak egy hullát a Ján Ferenc kórházban, persze a performance-om elmondott valamit a közállapotokról a kórházakban, de hogy így azt gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy 10 év múlva érteni fogják, és hogy akkor ez már ennyire, inkább lehet, hogy ez már annyira közéletű, hogy már majdnem politika, és politikát meg nem akarok csinálni. És hát ez igaz egyébként, hogy nagyon könnyű, népszerű dolgokat csinálni, hogyha kicsit bekötsz valahogy a jelenbe annyira, hogy nem tudom, mondjuk rajta van a Trump, és akkor hát majd éppen mondjuk most rengeteg olyan világpolitikai esemény van, amire rá lehetne csatlakozni, de ezt is meg lehet csinálni rendkívül jól, úgy, hogy az maradandó legyen, meg lehet csinálni úgy is, hogy ez most tényleg csak a Facebook lájkoknak szóljon. És hogy mennyire Facebook lájkoknak dolgozik az ember, abszurd, de egyébként hát a képzőművész, ugye szoktuk úgy kell képzelni, hogy ő festeget egy zárt szobában, és aztán gyártja a képeket, és akkor valami lesz, de De hát a képzőművész is ember, és hát szereti a sikert, szereti azt, hogyha a siker, mondjuk azt is kimerem mondani, hogy azért nem közömbös a pénz sem a képzőművészeknek, hiszen ők is azért akkor tartják magukat a családon belül is, igen, sikert, megkérdezi anyát, hogy na, eladtál? Ezt még anyám megkérdezi tényleg, hogy eladtál? Hát mondom, hát nem annyit, mint szeretem. Tehát az ember a családon belül helyét is azért így ki tudja kiszorítani, hogyha elad. Tehát hogy ez hiába ez működik. De hogy csak azért nem csinálom valamit, hogy akkor anyám boldog legyen, hogy na, anya sikerült.
Én még visszatérnék az, hogy eljut-e az üzenet. Tehát mondod, hogy az a jó művész, akinek van üzenete a képeibe.
Viszont ott, inkább,
én a túloldalt képviselem, elmegyek egy kiállításra. És azt vettem észre, hogy nektek azért sokkal nehezebb, mert van egy jó zene, az kontextus nélkül is jó zene. És azt vettem észre, hogy nekem azok a kiállítások mondanak valamit, ahol nagyon vastagon körbe van kommentálva, hogy ez a művész itt kezdte, ilyen korszaka volt, ilyen magánélete volt, és onnantól értelmet nyer nekem a kép. Ha mindenféle információ nélkül látok egy festményt, szinte soha nem okoz akkora élményt, és nem jön át az az üzenet szerintem, ja, ami szól. Tehát, hogy ezzel hogy tud megküzdeni?
Elképesztően képmutató szakma ez, mert most az az új trend a galériákban, főleg most mondom New Yorkban, az a trend, hogy semmit nem írnak ki, most már a művész nevét se írják ki, tehát az az igazi trend, bemész egy nagy galériába, tehát hatalmas terek, gyönyörű üveg, ajtó, bemész, belépsz, aki ott van a galériában, az gyakorlatilag egy hatalmas Mac monitor mögött szinte nem is látszik, esetleg biccent egyet, hogy tudomásul vesz, hogy bent vagy, és se képfeliratok nincsenek, se semmi. Ugye mondhatnánk azt, hogy ez arról szól, hogy beszélnek a képek magukról, győzzék meg, de ez inkább egy ilyen, hogy nem vagyunk kereskedelmiek, ugye nem akarunk tolni semmit, ez egy diszonáns dolog, mert szerintem egyáltalán, amért jó egy tárlatvezetés, azért mindenki megérti, hát persze, és tényleg annyi mindent el lehet mondani tárlatvezetésre, amit nem jön le, egyszer nem jön le, mert nem néz mindenki. Az az elvárás, hogy bemész egy galériába, akkor te tudjál mindent erről a művészről, te pontosan értsed, hogy ez most melyik korszaka, ez most, és ez a fajta ilyen, tényleg szerintem nagy képűség, amivel a galériák működnek, ez... ilyen antikereskedelmi akar lenni, de közben elképesztően kereskedelmi mindegyik, mert ugye azt játsza, hogy ezek nem kaphatóak, mert nem is tudod, ha kérsz egy árat, rád nézek tényleg úgy, mint a legrosszabb ilyen Louis Vuitton boltban, hogy így, hát neked nincsenek áraink, tudod? Tehát, hogy így, és nincs is nála árlista, az benn van mondjuk az irodába, és akkor kihozzuk, biztos, hogy kihozzuk neked az árakat? Mondom, persze, hát megnézném, hát azért kíváncsiak. Na jó, akkor tudod, hogy lehet, hogy betelefonál az irodába, és akkor valaki kijön az árlistával, amin esetleg már vannak címek. Tehát, hogy ez egy ilyen igazi elefántcsont toronyjáték, amiben úgy érzi magát a luxus termékek piacáról beszélünk gyakorlatilag, ami nem feltétlenül azonos a művészettel, de hogy ez a hát az összes ilyen Artbázel és minden, most lesz jövő héten az Art Market, azért ezt a magyar galeristák is próbálják megtanulni ellesni, hogy lehet ugye olyan magas lépcsőket építeni a galériákhoz, hogy szinte aki átmegy, szinte ne jöjjön be senki.
Aha.
Tehát az úgy akkor exkluzívabb.
Tényleg egy pár éve volt valami nagy ilyen köznek szánt nagy művészeti kiállítás, ahol elvileg azzal az ambícióval elmentem, hogy hát mondom, nézzünk valami irodába valami.
Hál' Istennek, hogy vannak irodák és vannak falak.
Ez a másik oldala ugye a történetnek.
Tehát. De ez semmi baj nincsen. Szóval attól meg vehetsz jót is, meg vehetsz rosszat is az üres falra.
És végigjártam az egészet, nem tudom, több ezer alkotás volt, és így úgy jöttem ki, hogy azt hiszem, én most nem találtam meg, amit kerestem.
Nagyon félnek az emberek a képzőművészektől is, meg a képzőművészettől is, tehát hogy azért nehéz a dolgunk, mert hogy mindenki attól fél, hogy nincs elég ismerete. Ugye mondjuk olyan, mintha elmész, nem tudom, most rossz példa, de hogy a zenében tudom, van egy alapismereted. Persze a komoly zene már megint egy nagyon nehéz világ, vagy akkor melyik szimfonikus, hol vette föl, ki volt a karmester, blablabla, azért be lehet ott is bonyolódni. De a zenéhez azért mindenki, vagy főleg a popzenéhez nyilván jön a rádióból, ezt úgy érezzük, tudjuk. A képzőművészetnél sokkal elvontabb, és mindenki fél, hogy akkor olyat kérdez, ami hülyeség, nem ismeri megkérdezni a tehát nyilván az árakat sem, meg az egész, hogy fú, hát akkor itt kiderül rólam, hogy nem vagyok elég művelt. Pedig mindenkinek volt azért rajzórája, tanultunk művészettörténetet, és egyáltalán elképesztő mennyiségű művész van, hát én is néha akárcsak a kortársra lépést tartani ma, akik fontosak Budapesten vagy Magyarországon, nagyon nehéz. Ezt senki nem várja el szerintem egy laikustól, és hogyha onnan indul az egész, hogy van egy üres falad, és oda szeretné valamit, ami időtálló, aminek mit tudom én, mondjuk a gyerekeid is, hogyha megöröklik, még örülni fognak, akkor egy egészen más utat jársz be a bevásárlásban, mint hogyha az van, hogy most éppen egy IKEA kanapé fölé keresel valamit, ami rózsaszín, és akkor az a tök jó, mondjuk egy zöld. De ezt nem nézem le ezt, mert hogy szerintem ez is egy induló pont. Tehát, hogy már az van, hogy de lehet üresen is hagyni a falat, szerintem azzal sincs semmi gond, mert néha az néz ki jól. És hát nyilván a képzőművészet egy ugyanolyan kifejező művészet, mint a film, vagy a, mondjuk az előadó művészet, hogy hát nyilván nem arról szól, hogy most akkor hova tudunk még benyomulni egy darab képpel, hanem itt a képek egyébként működnek úgyis, hogy virtuálisan, tehát egy jó kép az úgy is kell éljen, hogy sose látod élőben, és akkor kicsit már rámozgunk itt az elektronikus képekre, hogy mondd-e valamit, hogyha csak, mint tudom én, Facebookon szembe jön. Letaglóz, átlapozod, nincs ezzel semmi baj, attól még lehet baromi jó, hogy még nem taglózd le és nem lapozod át, tehát ezért is még bonyolultabb a dolog, hogy mennyire feladatta a képzőművészeknek az, hogy mikor a TikTokon, ha felrakják, akkor mondjuk az most megállítsa a hüvelykújat.
Na most én megint csak mint egyszerű halandó, és akkor térjünk át a mesterséges intelligenciára. Ugye most nap mint nap akár szembe jönnek ilyen képek, amiket a mesterséges intelligencia, most már több ilyen platform van, és engem ledöbbent, hogy milyen rohadt jó. Tehát most mondhatnám azt, hogy nem, mert az én is tudom, hogy ez nem művész, stb. De ugye ez az elemi érzet, ami az ember van, hogy hiába beszélünk üzenetről, te egy festménynél mindig egy rohadt nagy szempont szerintem, hogy úgy ránézel, és azt mondod, mint gyerekkoromban volt a Boris Vallejo az összes galaktikán. Tudom, hogy művészi értéke nem nagy, de mindenki, most legyünk őszintén, mindenki oda volt Boris Vallejóért, aki abban a korszakban látta, nem a is IPM magazin, az IPM magazin. Ez is számít, ez is fontos, és ez a mesterséges intelligencia ezeket megadja szerintem.
Meg, abszolút megadja. Hát megdöbbentő, nagyon sok, óriási a téma, honnan közelítsük meg.
Neked például van-e olyan, ami már tetszett? Tehát azt mondtad, hogy ez rohadt jó.
Van, abszolút van. Igazán egyik kérdés ugye, hogy a mesterséges intelligencia most még egy ilyen gépember viszonyában működik, ugye leül a számítógép elé a művész, vagy a teljesen kezdő, akár még soha ezzel a témával nem foglalkozó ember, és elkezd promptokat írni, és valami, ami a fejében van, azt megpróbálja megfogalmazni. És nem olyan egyszerű, kicsit, amit a kulcsokon keresztül nem tudom műteni egy beteget, tehát hogy így nem olyan egyszerű olyan promptot írni, amit tényleg azt csinálja, amit te akarsz. Sokkal inkább az van, hogy ami visszakapsz, az tök más lesz, mint amit akartál. Esetleg nyomokban tartalmazza azt, viszont rácsodálkozol, hogy hú, ez mennyivel jobb, mint amit én tudtam volna kitalálni.
Én az olajfestékkel is így lennék. Tehát...
Látod, meg kell vallani, tehát hogy így feldobod az olajfestéket, és hú, hát ez pont ezt akartam, de nem. Tehát itt tényleg önálló életet él az ecset és a festék, tehát itt elválik attól, hogy a Photoshopban az a nagy, sok meglepetés nincs, és egy filtert rádobsz, azokat is már mind unjuk, mindenki látta már, nagy meglepetés nincs, ott minden pixelt neked kell azért helyre tenned, kitalálnod, és akkor az olyan lesz, ha nem találtál ki jót, akkor az nem lesz jó. Itt az van, hogy nem találtál ki jót, és hát, hogy baromi jó lesz. Tehát, hogy a maga a rendszerében belül értelmezően baromi jó lesz, mert hogy hú, én ilyet tudok. És ez az én ilyet tudok, és hogy én művész vagyok, vagy én képet hozok létre, ez óriás energiát ad az embereknek, hogy nem tart sokáig, mert nekem jó pár ismerősöm van, aki ebbe egy belefeledkezett, és tényleg egész nap a Mid Journey-re promptolt, és aztán, amikor már a Darth Vader biciklizett, meg ha nem tudom, már a néghajóból ugrott ki a C-3PO, akkor az volt, hogy jó, hát ez már lehet, hogy megunja. Tehát, hogy utána az van, hogy ez is unalmas lesz, hogyha nincs benne semmi cél, hogy ezt miért csinálod.
Tehát, hogy nincs benne gondolat.
És nincs benne gondolat, tehát szerintem a laikusok egy után erről le fognak jönni, hogy fú, ez egy jó játék volt, amit kipróbáltak. Ami viszont nem triviális, hogy mondjuk a sajtónak, például illusztrációra, milyen rendkívül egyszerű egy blogot illusztrálni, egy lemezborítót megcsinálni, egy
podcast felvételhez.
Egy podcast felvételhez csinálni egy covert, ami teljesen jó kereskedelmi vagy média fogyasztásra alkalmas termék jön létre, és hát olyan, mint hogyha megfizetted volna a legjobb grafikust, és tényleg tud olyat csinálni, hogy ezt ha én meg akarnám Photoshopba rajzolni, hát ezt hetekig, hónapokig szarakodhatnék fel, és akkor sem lenne ilyen. De még pont tegnap este próbáltam egy képemhez, mert nekem a képeimhez nagyon sok figuratív figura jelenik bennük, amiket én fotózni szoktam, ami elég macerás, mert akkor ugye kell találni öregembert, fiatalt, akkor lefotózni, akkor azért sok idő elmegy. Milyen egyszerű most lenne, hogyha csak megírnám, hogy kell nekem egy, mint tudom, 70 éves ember, aki ül a padon. És már majdnem alkalmas rá, mert tudom, hogy akkor mit tudom, ha barna kabáttal kapom vissza, akkor én azt már lecserélem, meg ha megvannak a kézmozdulatok, meg az arc már használható, akkor én már tudok mit kezdeni. De tényleg olyan, mint a kulcsokon keresztül próbálnám megmondani neki, egyszer ez a 70 éves ember a padon alszik, de ha nem ezt kértem, akkor áll, akkor nem ezt kértem. Most nyilván van, akiben sokkal-sokkal jobb prompter, és vele ilyenek nem történnek, de azért hogy még nem triviális az, hogy ami nagyon jó, az ha nekem pont az kell, hogy ő üljön, és mondjuk a kezét úgy kulcsolja össze, hogy meglegyen mind az öt ujja, mind a két kezén, akkor az nehéz. Hogyha az van, hogy neked mindegy, hogy mit jön vissza, csak nagypapa, fú, még jobb, még áll. Hát ez szuper, áll a nagypapa az a padon, hát ez így még izgalmas. És akkor azt használod, és azt megosztod, hogy gyerekek, itt az új mű. De hogyha van egy konkrét elképzelésed, az akkor egy picit nehezebb. És hát szerintem, ami nagyon érdekes, hogy a fotóminőségű nem létező dolgok jönnek létre, nem létező arcok, nem létező jelenetek, és hogy akkor ez ilyen propaganda célokra mindenből ugye lehet propagandát csinálni, és hát ennél egyszerűbb eszköz arra, hogy romantizáljunk akár politikusokat, vagy veszedelmessé, varázsoljunk olyanokat, akik mondjuk az osztálytársunkat, aki nem tudom, és akkor itt rengeteg olyan bullying taktikához alkalmas kép készülhet, ami tényleg ijesztő, hogy felrakod az osztálytársadnak a fejét, és akkor visszajön egy olyan, ami tehát most nem is megyek ebbe bele, mindenki tudja. Szóval nagyon-nagyon veszélyes is, de azért szerintem jó kezekben ez tud egészséges eszköz lenni. Szerintem az izgalmas az, mi van akkor, hogyha már az ember nem kell ehhez a folyamathoz, és a gép volt már egyébként, ez már legalább 15 éve láttam az első ilyen AI-jal készített képet New Yorkban egy galériában, ami akkor nagy szenzáció volt, hogy hú, betápláltak 10 000 képet, klasszikus képeket, és akkor az AI-ra rábíztak, hogy csináljon ezekből újat, és akkor létrejöttek egy kicsit, amit most ismerünk, ilyen elkent, ilyen nincs meg az összes súlya, nem látod, hogy hol a szeme, tehát nagyon primitív technológia volt, de akkor az azért volt szenzáció, hogy úristen, mesterséges intelligencia és a művészet valamit létrehozott, és akkor azok ilyen horror pénzekért keltek el, mert hogy hát ez az első ebben a műfajban. Most már ez önmagában ugye nem izgi, hogy most van AI-jal készült kép, hát most már a gyereked is AI-jal készült képeket. Hogy tud-e ezt a művész eszközként használni úgy, hogy a saját programjában nem arról szól, hogy ez most AI, hanem ez kit érdekel, hogy most én ezt lefotóztam azt a 70 éves embert a padon, vagy pedig ezt generáltam, nincs jelentősége, hiszen a kép egészében kell, hogy működjön, és abban ez egy részletkérdés.
Van az a népszerű toposz, hogy mostanában népszerű toposz, hogy ez a technológia szép lassan a művészetet, mint olyat teszi a földdel egyenlővé, vagy hát legalábbis elértékteníti, hiszen majd az AI fog festményeket gyártani korlátlan mennyiségben, és akkor nem fog kelleni az igazi művész.
Hát ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés.
És megint visszamegyünk a művészet definíciójához.
Nem, szerintem a...
Nem, az emberek definíciója.
Hát mert az kell hozzá.
Mit akarnak?
Hát nem. Tehát te, mint laikus, vagy én, mint laikus, hogyha neked gondot okoz, hogy eldöntsd, hogy ez most művészet, vagy nem, akkor ugyanaz a kérdést tesszük föl, csak máshogy.
Hogy gondot okoz-e majd eldönteni, hogy... Hát ugye, de arról is beszéltünk, hogy azért valahogy a mégiscsak egy képben vagy kapok katarzist tőle, vagy nem kapok, ha csak egy esztétikai minőség.
Na de simán kaphatsz katarzist, az Kapszolút. Igazság egy ilyen képtől. Sőt, én kaptam mondjuk a múltkor.
Véletlenül.
Mondok egy egyszerű példát, milyen az, amikor katarzis van, és mondjuk technológiailag nem történt semmi. Mondjuk a Duchamp rajzolt egy bajuszt a Mona Lisának, az ugye egy ceruza kellett, meg egy Mona Lisa képeslap. És az akkor egy katartikus erejű dolog volt, hogy milyen pimasz, milyen bátor, és ezt meg tudta csinálni, és az azóta erre emlékszünk, és a minden művészet történeti könyvben ez egy fontos fejezet.
Vagy a piszoár, amit kiállított.
Tehát, hogy nem kell, és szerintem ez lesz a lényege, hogy a mesterséges intelligencia teljesen elkülöníti a technológiai megvalósításnak a jelentőségét attól, hogy mit akarsz mondani, mert hogy nem érdekes már az, hogy ezt te megfestetted, megrajzoltad, de kevésbé lesz fontos, mert persze most az anyagi dolgok, most egy materiális dolgokra gondolok, nem, és nem pénzügyre, hanem tehát mit tudom, az, hogy olaj, és az olyan struktúra, amit mondjuk még azért a mesterséges intelligencia nem tud a vászorra tenni, hogy az mondjuk önmagában azért legyen érdekes, majd hogyan jönnek egymásra ezek a festék rétegek, de majd biztos az is meg lesz, hogy úgy hát fog
megvan,
festeni.
Abszolút áramdillantatóan lehet már olajfestés.
Ja. Tényleg, ez csak most jut eszembe, hogy ha tényleg ilyen szinten tud majd képeket készíteni a mesterség, akkor lesz értelme megtanulni festeni?
Hát nagyon jó kérdés egyébként. Nyilván A művészet oktatás az 10 körömmel fog ragaszkodni ahhoz, hogy megtanítsa az embereket. Pont ezért talán, mert hogyha már nincs jelentősége, akkor nagyon meg kell tanulni. Mert akkor ez lesz a versenyelőny, mert hogyha senki nem fogja megtanulni azt, hogy kell festeni, akkor viszont így leszel nagy festő, hogy viszont te tudod. Hát ez ugye ez ugyanaz, hogy érdemes megtanulni zongorázni.
Bár vagy írni. Igen.
Vagy papíron gyököt vonni.
Igen, igen. Tehát miközben ott van a számológép, de biztos, hogy érdemes lesz, és biztos, hogy máshogy fog az ember még akkor is digitálisan alkotni, hogyha tud festeni. Tehát egyszerűen a folyamat, ami megy az agyban, hogy megtanulod ezt a szakmát, mert ezért ez egy mesterség, egy szakma, azért ez egy, az kell ahhoz, hogy aztán jó digitális képeket tudjál csinálni. Tehát biztos, hogy más lesz a végeredmény.
Feri, te tudsz papíron gyököt vonni?
Tudtunk, nem? Nem?
Tudtunk, szerintem is tudtad. Tudtunk, mi még megtanultuk, és de nem, fogalmam sincs, nem tudok.
Na ne.
Hát nekem ott a gyöktábla.
Hát ez tök bonyolult.
Nem tudom, most látom, hogy így láttam, hogy így tudtuk, de nem, akkor lehet, hogy nem tudom, miről beszélgetem.
Gyököt vonni, azt nem, az nem triviális feladat. Azt hiszem, hogy gimibe így nem hiszem, hogy alapból így zedik.
Lehet, hogy 16-ból van tud gyököt, nem? Az lehet, addig jutottuk.
Nem bonyolult, tehát mondjuk gyökkettőt, de azért az egy középiskola ízéből azért az kitekint.
Vállalom, nem tudok papíron gyököt vonni, de senki nem tud papíron gyököt vonni, mert miért is tudna. De mondjuk mi 4 függvénytáblázatot még nem tudtunk használni, hanem abszolút használtunk. Ma erre nincs szükség. Ma ennek nincs semmi értelme, és senkitől nem is várjuk el. És valószínűleg a festéssel is ez lesz egy, vagy lehet akár ez egy idő után, és olyan fajta ritkaság lesz egy kézzel festett mű, mint igen, ahogy ma valaki...
Fel fog értékelődni az analóg technológia, aha, hogy hú, akkor ez még olajjal van, és kézzel, és még benne van az ecsetnek a szála ott, igen, és akkor ebből látszik, hogy nem 3D nyomtatott olajfesték, hanem kézzel készült. Nekem volt egy nagyon megdöbbentő beszélgetésem egy híres magyar fotóssal, most név nélkül, aki azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy ő régenben dolgozott sminkesekkel, fodrászokkal, egy nagy jelenetnek a megkomponálása, ez elengedhetetlen volt. Mindenkit szélne keresztett, nincsen sminkes, nincsen fodrász, a stúdió minimalizálva van tényleg csak arra, hogy esetleg még a modell arcát lefotózza, de a többit azt mind Midjourney-vel mellé teszi. És hogy csinált egy próbát, ami nagyon, ez volt a legmegdöbbentőbb, hogy otthon lefotózott, hiszem, egy körtét, és azt a lehető legjobban meg le akarta fotózni, és aztán ugyanezt a körtét legenerálta, vagy azt mondta a Midjourney-nek, hogy generálj nekem egy körtét egy konyhaasztalon ilyen és ilyen fényekkel, és hát ugye annyival jobb lett a Midjourney-s megoldás, hogy onnantól kezdve úgy érzi, hogy mint fotósnak állati nehéz dolga van, hogy akkor ő ezt hogyan tudja überelni. Valószínűleg nem tudja überelni, hanem azt mondja, hogy ezt beépíti, és innentől kezdve tényleg ő ezt kiegészíti azt, amit a Midjourney csinál, és hát kompozíció, a színek, a nem tudom, mindent azért neki kell megcsinálni a végén, de más lett az alkotói folyamat egy fotósnál már.
Ez azért is elgondolkodható, mert a Midjourney az más fotókból állított ezt valahogy
pontosan,
elő.
Pontosan.
Tehát akkor ezek szerint azért elég sok jobb fotó volt, mint az ővé, legalábbis az ő értékelése szerint.
Hát igen, mitől lesz egy jobb fotó? Szerintem már lehet, hogy attól mégiscsak jobb az ő fotója, amit ő csinált meg a konyhaasztalon, hogy azt ő ott volt, és ő állította be ezt a körtét, és ő ott jelen volt, és most vonatkoztassunk attól, hogy ez egy körtét, de mondjuk legyenek ezek emberek, akikkel mondjuk dolgozik, mondjuk egy rendező, és mondjuk készül, vagy egy figyelenetet beállítasz, és azt lefotózod, azért az akármi van mindig nagyobb érték, hogy ott voltál, és benne voltál, és ugyanazt a levegőt szívtad, és ezek valamennyire számítanak.
Ez az, de szerintem egyre kevésbé fogják azt gondolni az emberek, hogy ezek számítanak.
Igen, hát szerintem azért most kevésbé, de majd később, hogyha már minden AI-jal lesz generálva, és egymást, és mint az önmagába farkába harapó kígyó, hogy az újra generált képek is ugye részei a következő image setnek, amivel dolgozik, tehát, hogy az, amiket te csinálsz hétfőn, az kedden másnak az alapanyaga lesz, hiszen a Midjourney ezeket nem törli ki, hanem ezeket nyilván használja, hogy őt tanítod, és azt gondolom, hogy ezek nem vesznek el, tehát egyre inkább AI-osabb lesz az AI, mert hogy a saját magát a generált képekből.
A saját
magát,
tehát, hogy így lényegében olyan lesz, mint az izlandi.
Hát és nem lesznek
királyi
stockfotók, tehát amik most dolgoztak, ugye az Adobe is már szinte át arra, hogy az Adobe Stockba is gyakorlatilag beépült a generált képek világa, tehát hogy minden a francnak fotózna valaki, nem tudom én, nagy munkával modelleket, amikor lehet tudja generálni. Tehát én ezzel nem lesz, és a stock képek ki fognak kopni, tehát a generált képekből lesznek az új generált képek, és el tudom kezdeni, nagyon unalmas lesz az, hogy ennek van egyfajta esztétikája, ami ezen van benne Boris Molejós.
Nagyon unalmasok.
Nagyon unalmasok. Egyébként most jobbakat lehet, mi már csinálunk a cégnél stock képek helyett generált képeket, és sokkal jobbak, mert egyedi is, ugye ez másnak nem lesz, meg nem az van, hogy ugyanaz reklámozza a Mascsokit, mint a Librest, hanem, mert hogy egy stock adatbázisból dolgozik a két ügynökség, hanem itt tényleg egyedit tudsz csinálni. Tehát szerintem azt, ha stock fotóval foglalkozó cég lennék, akkor biztos, hogy itt nagyon félteném a jövőmet, de hát ezért is látszik, és az Adobe hétről hétre jön ki az újabb és újabb frissítések, mert a Photoshop sincs biztonságban, hiszen mi a francnak kecsölne az ember ott a retusálással, hogyha az van, hogy generálj nekem egy már retusált fejet.
Hát, hogy generálj rá.
Vagy generálj rá, sminket. Így van.
Akkor az a nagy kérdés itt a vége felé, hogy fog-e a képzőművészetben akkor a változást hozni, vagy hoz-e jelen időben a képzőművészetben akkor a változást ez a digitális technológia, meg az AI, mint annak idején a fotó.
Egészen biztos, szerintem nagyobb lesz, mert a...
És 50 év múlva visszajövünk és megbeszéljük.
Biztos, szerintem ez látszik, hogy pont ezért, mert hogy önálló dolgokat hoz létre, hogy a fényképezőgép az be kellett állítani, ott megnyomod, és ott mindennek te vagy az ura, és ott meglepetések persze történhetnek, hogy a filmanyag olyan, és nem tudom, de azért ott nagyban a művész van kontrollban, itt viszont tényleg az, hogy az AI azért saját maga dönt el dolgokat, és talál ki dolgokat, és arra rácsodálkozik a művész, hogy hú, hát ez még jobb, mint amit én gondoltam, és ez egyre inkább így lesz, tehát szerintem önálló művészek lesznek, akik AI promptok gyakorlatilag, vagy prompter, ilyen programok, amik lehet, hogy megkövetni fogunk, lesz majd külön könyve, meg kiállítása annak a bizonyos, nem tudom, programkódnak, ami, ha nagyon értenék a programozáshoz, valószínűleg kipróbálnám ezt, mi van akkor, hogyha tényleg teljesen virtuálisan művész, és akkor, de biztos van már ilyen jó sok, és mondjuk van egy ilyen, mint Banksy. Ugye a Banksyről még azon mondjuk, hogy ember, de mert lesz, amikor a Banksy 2 már nem ember, hanem egy AI, de tudjuk-e, fontos az, hogy most ő ember, vagy gép?
Igen, ezt a fontosságot akartam kérdezni, hogy de fontos, hogy ezt az AI generálta, vagy egy ember?
Hát mi a Banksy esetében szerintem, ez például most hirtelen jutott eszembe, tök jó példa, hogy ugye ott nem tudjuk, hogy ki az alkotók, lehet, hogy ez egy csoport, és itt igazán teljesen mindegy, ugye? Tehát, hogy az működik annélkül is, de azért működik, mert a gondolat, meg a humor az azért olyan, ami feltételezzük, hogy ez hát egy ember.
Igen, tehát a Banksy lehet, hogy a kontextus az fontosabb, mint a...
Így van. Tehát az, hogy hogyan festi fel ezt a falra, szinte mindegy, ott annyira a poén az adott pillanatban tükrözi a világ valamilyen állapotát, ami nagyon izgalmas és fontos, és ezért jó. Ha ezt tudja csinálni egy AI, és elmegy ilyen konceptuális irányba, és még ezt is tudja majd, hogy már konceptuálisan még humora is lesz, és gondolkodni is fog, akkor, és majd úgy hívják tényleg, hogy nem Banksy, hanem Inski, és már nem fogjuk tudni, hogy ez egy ember, vagy pedig egy gép, akkor tényleg összemosható ez a kettő.
Az kérdés, hogy fog-e gondolkodni, és hogy lesz-e humora?
Hát így van, ezt mert tudjátok ugye jobban.
Most nincs.
Most nem, nincs,
már azért nincs, mert hogy hiszen most csak mashup. Ez egy nagy mashup gép.
Pontosan.
Ami egyébként nagyjából a mai 21. századi művészet egy jelentős hányadára ugyanígy igaz. Az egész popipar is egy nagy mashup
hát
gép.
Magunknak csináltuk.
Igen.
Mondhatnám, ha művész lennék. Tehát,
vagy aki most nagyon fél attól, hogy elveszi a munkáját a művészeknek a mesterséges intelligencia, az elsősorban a mostani mesterséges intelligencia, slágergyárosok, a stockfotósok, tehát azokét veszi el, akik már eddig is ugyanazt csinálták
pontos,
művészi értelemben.
Pontos. Igen, tehát, igen. Tehát a stockfotósnak szinte más munkát kell keresni, az biztos. Szerintem a művészfotósnak nem, mert hogy az egy önálló világot teremt, és abban az ő kreativitással jelen van. Most ezt az AI tényleg nem tudja így reprodukálni.
Hallottam egy előadásodat nemrégen, ahol azt mondtad, hogy a gics készítés lesz elsősorban automatizált.
Igen, szerintem a stock és a gics, az most csak hirtelen megint egy ötlet, hogy ez viszonylag az is elég közel van egymáshoz, és hogy ez a fajta ilyen... Ugye a stocknak az a feladat, hogy egyből elmondja azt, amiről nem mondjon többet, mint ami látszik, nagyon mindenki be tudja dekódolni, érzelmekre hat. Ezt a fajta világot az AI tökéletesen tudja hozni, kvázi mondjuk a gicsfestők vagy gics képkészítők, azok most könnyű helyzetben vannak, mert csak generálni kell minden nap egy újabb gicset, és akkor ezt az AI tökéletesen megcsinálja, ott szinte mindegy is, hogy most akkor áll vagy ül, ha hat arálunk valamilyen módon, akkor hat, és akkor ez egy, szinte megint egy pozitív oldalát kidomboríthatom, hogy akkor ezzel nem kell foglalkozni. Ugye nincs rajtunk ez a nyomás, hogy akkor, ahogy a fotósok kiváltották a festőknek ezt a feladatát, hogy meg kell örökíteni a világot. Szerintem most a gics és a stock képek készítése az felszabadítja a fotósokat attól, hogy akkor azért vegyék a kezükbe a kamerát, hogy ilyen módon pénzt keressenek, csináljanak olyan képeket, amiket az AI nem tud, és szerintem ez egy nagyon izgi új világ.
És akkor azt is mondod, hogy lesz mindig olyan, amit az AI nem tud.
Hát ugye, itt ugye tényleg az a kérdés, hogy az emberi agy, ugye, hogy az emberi agy ugye számítógépe vagy sem, ugye ez a nagy iskola, vagy ez a nagy kérdés, hogy ez rekonstruálható, megoldható-e, vagy most a méretünkben még lehet, hogy nem, de aztán majd 100 év múlva igen, és akkor lesz ez olyan, mint ezt tényleg olyan, hogy úgy beszélgetsz Einsteinnek a klónjával, hogy az nem csak az eddigi szövegeit és videófelvételeit tartalmazza, hanem létrehoz új gondolatokat is, netán feltalál majd valami újat, amit mondjuk még az élő Einstein nem talált fel. Na, az mondjuk izgalmas, ugye? De hogy ezt ha az Einstein meg lehet csinálni, egy művész is meg lehet csinálni, egy új Kandinsky, az majd csinál olyan Kandinsky, csak hogy ez releváns lesz-e, vagy érdekes lesz-e, meg hogy fontos-e, hogyha az Einstein mégis akkor élt, amikor élt, ott volt azokon az előadásokon, tartotta a kapcsolatot azokkal a tudósokkal, azért benne volt a közegben, biztos ez befolyásolta az ő gondolatait, most egy izolált számítógép, ez valószínűleg megint nem fogja tudni, hogy olyan, tehát hogy nem lesz úgy tudós, mint ahogy az Einstein volt, hiába mondjuk ugyanazok a sejtek vannak digitálisan reprodukálva, mint ami az ő agyában voltak, vagy azok a axion kapcsolatok.
Szerintem azért nem kell félni. Egyrészt a gondolat érdekel minket, hogy a művésznek milyen gondolatai, hogy azt most ő festette, vagy géppel csinálta, maga a gondolat, ami mindig egy ugrást adott a képzőművészetben is, újszerű gondolatok. A másik a korlátosság. Tehát ha lenne egy új Picasso, mesterséges intelligencia, még végtelen mennyiségű Picasso képet csinál olyan minőségben, mint Picasso, akkor ez mind 0 forintot érne. Pontosan. És ez marha fontos a képzőművészetnek, ezt mondtad, a pénz.
Igen.
Hogy korlátos, hogy legyen csak 145 darab. Onnantól kezdve van értéke.
Hát és mondjuk, hogy a Picasso ugye volt szerelmes, akkor összeveszett a barátnőivel, akkor mindenféle sztorik vannak, hogy milyen viharos volt az ő szerelmélete, hogy azért voltak jobb, meg erősebb, meg gyengébb képei, akkor amikor nagyon szerelmes, akkor egészen más csinál, mint amikor mondjuk éppen kiábrándul valakiből. Tehát, hogy ez a fajta érzelem, ezt hogyan adja vissza az AI, vagy azt, hogy éppen nem tudom, háború van, és akkor az mondjuk ráhogyhat. Most hogyhat egy háború az AI-ra, nem érti azt a finomságát, amit mi emberek pontosan tudjuk. Mi látunk egy összedőlt házat, amit egy bomba találat ért, akkor mi oda képzeljük magunkat, meg a családunkat, meg érezzük a port a levegőben, meg a szirénákat, amik mennek a háttérben, és rettegünk. Az AI ezt nem tudja értelmezni, tehát ő a pixeleket ugyanúgy be tudja tenni, és ettől szerintem mindig egy ilyen valahol érdektelenebb lesz, mert hogy nem a világunkról szól.
Hát szerintem úgyis magunkat kell inkább újra gondolni, nem az AI-ja kell.
Sokszor beszéltünk már itt ebben a műsorban arról, egy kedvenc gondolata, hogy mi emberiség kevélyek vagyunk, és sokat gondoltunk magunkról, és most ez az AI forradalom
hát
kicsit bebizonyítja azt, hogy
az ügynökségi kevés emberek, meg a képzővészek, akik eddig azt mondták, na, ilyet csak én tudok, az most így pillanatra azért visszavettünk az arcunkból.
Hát programozók ugyanezt, tehát most
van, persze, kódokat is ír. Pontosan kódokat is ír. Hát azt szerintem valószínűleg úgy a könyvelés, a számokkal való, nem tudom én, adminisztráció, ez a terület azért ez nagyon... És ezt nem gondoltuk volna, mert ugye mindig a robotokból indultunk ki, az összeszereli az autót, meghegeszti, szegény kétkezi munkások, tényleg most mindenki világszerelő lesz tényleg. Na, hogy hoppá, felértékelőd az, hogy össze tud szerelni egy gipszkarton falat, azért az, azt az éjjel nem csinálja meg. Tehát
az biztos.
Ezt még hosszan tudnánk folytatni, de most eddig jutottunk el. Valahogy azért nekem még mindig inkább úgy tűnik, hogy nincs nagy baj.
Hát ugye itt vagyunk most. Egyrészt péntek van.
Már az jó.
Mi baj
lehet vége? Nem tudom, mikor megy adásba, de hogy mindesetre a hallgatók képzeljük, hogy ez egy pénteki reggel történt, hogy mindenki fél lábbal a hétvégében van, és akkor úgy érezzük, hogy nincs nagy baj.
Így van. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.